Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Szabadság és szólásszabadság. A nyugati progresszív elit a saját jelszavait törte ketté, amikor megpróbált jogi és fizikai eszközökkel félbeszakítani egy konzervatív konferenciát Brüsszelben. De vajon miért omladoznak a demokrácia és a szólásszabadság bástyái Nyugat-Európában? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd annak járunk utána, hogy miért kezeli Washington stratégiai célként a Közel-Kelet stabilitását. Végül Charles Michel szerint az Európai Unió gazdaságát háborús alapra kell helyezni. De vajon miért készülnek Európa nyugati vezetői a harmadik világháborúra? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Schmidt Mária, aki szerint az arrogáns, agresszív erőszaknak teret engedni nagyon veszélyes. Ebből már megtapasztaltuk, hogy mi származik. Ez a nyugat már nem az, amire vágyódtunk annak idején. Ezt már Hack Péter mondja. A stúdióba várjuk El Simon Lászlót, aki azt gondolja, hogy a világ változik körülöttünk, olyan szövetségeseket kell keresnünk, akik hasonló világban érdekeltek, mint mi. És itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy a demokrácia működése nem egy statikus állapot. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát a téma adott múlt hét Brüsszel. Mi történt ott? Virágba szökkent a demokrácia és a szólásszabadság védelme, Mária?
Hát ott voltam, és...
Egy szemtanú.
Hát, tulajdonképpen annyiból jól éreztem magam, hogy újra visszafiatalodtam, így a 80-as évek elejére, de ott azért olyan helyen nem voltam, ahol ekkora rendőrsorfal állt volna egy konferencia előtt, szóval egy kicsit manipulatívabban szereztek érvényt akkoriban már a kommunisták a szólásszabadság elleni fellépésüknek. Itt az volt, hogy hát ez volt a harmadik helyszín, ahova meg volt hirdetve ez a konferencia. Az első két helyszínen eltanácsoltak, tehát először szerződéskötés volt, meg úgy volt, hogy elfogadták, és minden rendben van, és akkor az ottani polgármester, annak a kerületnek a polgármestere aztán visszamondatta az elsőt, aztán visszamondatta a másodikat, meg is zsarolták őket, mert telefonokat is kaptak, hogy álljanak el attól, hogy itt megengedik ezeknek, hogy összejöjjenek, és aztán a harmadik helyszín az egy tunéziai tulajdonos volt, aki azt mondta, hogy ő azért jött Belgiumba, meg azért is kezdte itt az életét, mert neki a szólásszabadság fontos, tehát ez még külön tetszetős volt, hogy kioktatta őket. Na mindegy, szóval itt aztán az itteni polgármester is betiltotta arra való hivatkozással, hogy az Antifa szervezet majd itt tüntetést fog tartani, és különben is, hát kiadott egy olyan határozatot, amiben benne volt, hogy itt vallásos kereszténység alapján álló és a nemzetállamot fontosnak tartó előadások várhatók, amik tűrhetetlenek. Tehát itt tartunk pillanatnyilag Belgiumban, és miután az első két esetben a fellebbezést a bíró elutasította, tehát itt a harmadik alkalommal, mert ott Belgiumban a fékek és ellensúlyok nagyon jól működnek, tehát miután a belga miniszterelnök közé tette nyilatkozatot a Facebookján, hogy hát ez így nincs jól, meg ezt nem kéne csinálni, akkor éjjel 10-re összeült a bíróság, amely elhatározta, hogy ez nem egy jó döntés volt, és visszavonatta a polgármesterrel, és reggel 7-re már megvolt a több oldalas, 6 oldalas vagy 7 oldalas határozat, független bíróságtól, amelyik így hát mégis más álláspontra helyezkedett, és akkor meg lehetett tartani a konferenciát. Tehát nagyon, nagyon rossz érzéseket kelt az emberben az, hogy az a szabadság világa, ami után mi vágyakoztunk, vagy legalábbis én személy szerint évtizedeket töltöttem el azzal, hogy a fejlett nyugat, meg a szabad nyugat iránti vágytól vezérelve hagytam a gondolkodásomat befolyásolni, hogy az ilyen lett. És akkor még arról nem beszélek, hogy van lezülve Brüsszel, hogy milyen koszos, milyen elhanyagolt, ami hát így pár év kihagyása után nagyon feltűnő volt, de összességében, hogy ez megtörténhetett, hogy ilyenek ott a közviszonyok, így állnak a szólásszabadsághoz, így állnak ahhoz, azokhoz az értékekhez, amelyek nekünk fontosak, ez azért nagyon szomorú.
Igen, kapcsolódnék ahhoz, amit Mária mondott, hogy vágyódtunk a nyugatra, és azt gondolom valamennyien, akik itt ülünk, életünknek egy jelentős részét ezben a vágyban töltöttük el, de most szembesülnünk kell, hogy ez a nyugat, ez nem az, ami iránt mi vágyódtunk annak idején. Még mindig jobb, mint az alternatívája, de nagyon rossz irányba történnek a dolgok. Szerintem nem egyedi esetről van szó, tehát ez egy folyamatnak a szerves része. Ebben a folyamatban benne van már a progresszíveknek az a törekvése, hogy elnémítsanak mindenkit, aki más gondol bizonyos kérdésekben, mint ők. Ugye láttuk az amerikai egyetemeken, ez már évekkel ezelőtt elkezdődött, amikor konzervatív véleményvezérek vagy értelmiségieket, ha meghívtak amerikai egyetemre, akkor óriási rendőri erőfeszítéssel kellett fenntartani a rendet. Ezeknek a konzervatív amerikai véleményvezéreknek, Ben Shapironak, meg másoknak testőrséget kell finanszírozni, hogy az életük ne kerüljön veszélybe. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz jelenség. Ugye Magyarországon az antifák idejönnek és leütik kényük kedvük szerint azt, akiről úgy gondolják, hogy más gondolnak, mint ők, és ehhez egyfelől egy utcai politizálás, a mob justice, tehát nem szeretném ezt a szót használni, hogy csürhe, de amikor a csőcselék, ezek köszönöm szépen, ennek az utcai jelenléte, ugye Amerikában láttuk, hogy városokat bénítottak meg napokig, amikor a Black Lives Matter mozgalom elindult. Mai hír, hogy a vezető amerikai egyetemek átállnak online oktatásra, mert a közel-keleti ügyek miatt, a tüntetések miatt nem biztosítható a diákok egy részének a testépsége, szóval ez
mondd
egy...
nyugodtan, a zsidó diák.
A zsidó diákoknak a testépsége, nem, meg a zsidó professzorokat nem engedik be az egyetemre, akik után lenyilatkozzák, hogy ez 1938 újra, és hát az is 38, ami történik, hogy valamilyen Brüsszelben, hogy csak azért, mert más nézeteket van. És ugye ehhez kapcsolódik az, amikor ennek a nézetrendszernek a szimpatizánsai hatalmi pozícióba kerülnek, és ezzel a hatalommal élve is cenzúrát gyakorolnak, szólásszabadságot korlátoznak, de nem kell ezen akkor sem csodálkozni, amikor a Facebook csak egy rossz mondat miatt hónapokra letilt valakit, vagy a YouTube-nál letiltják a csatornáját, csak azért, mert nem értenek egyet azzal, amit mond. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nyugat, ha ebbe az irányba megy tovább, akkor szerintem nekünk újra más orientációs pontot kell keresni, nem feltétlenül földrajzit, hanem ideológiailag egy olyat, ami megkíméli ezt a nemzetet attól, hogy ilyen állapotok legyenek.
Hát csak nagyon nehéz, hogy hol keressük ezt az új orientációs pontot, mert gyakorlatilag a mi értékrendünk és az ideáink azok nem változtak. A világ változik körülöttünk, és hogyha földrajzilag nem tudunk orientációs pontot találni, mert nyugat az úgy néz ki, hogy elvesztette azt a szerepet, ami számunkra egy ilyen idealizált, de mégis csak egy valóságos szerep is volt, akkor a kelet fele nem tudunk fordulni ebben az értelemben, mert lehet, hogy a gazdasági pragmatizmus az a keleti nyitást azt teljesen reálissá és legálissá teszi, de azért politikailag és értékrendileg mégsem az, ami fele kell mennünk igazániból. Nem tudom, hogy hol találunk szövetségeseket. Olyan szövetségeset, akik hasonló világot akarnak építeni, mint amiben mi hittünk és hiszünk most is. Az egész ügyel kapcsolatban két praktikus dolog. Az egyik az, hogy Én döbbenten néztem, hogy azokban a nyugati országokban, ahol a rendőrséget az utóbbi időkben hidegen hagyja az, amikor Hamas-barát tüntetők szétverik a belvárosokat. Éppen ma néztem egy párizsi tüntetésnek a felvételét, ahol tényleg megint randalírozás, kukaburogatás, gyújtogatás, hőbörgés zajlik a párizsi belvárosban, és senki nem állítja meg. Érthetetlen, hogy miért hagyják, miért nem lépnek semmit sem, miért nem mernek lépni, inkább így kérdezem. És ugyanezek a rendőrök, hogyha kell, akkor egy Európai Uniós miniszterelnököt, Orbán Viktort, volt miniszterelnököt, Morawieckit, volt és jelenlegi parlamenti képviselőket, európai parlamenti képviselőket, viszont megakadályozzanak abban, hogy egy törvényesen összehívott, tulajdonképpen senkinek a jogait nem sértő konferenciát tartsanak. Hát nonsense. Tehát, hogy egy ilyen dologban meg nagy erőkkel vonul ki a rendőrség, és hogy a rendőri vezetők számára sem egyértelmű ennek a helyzetnek az abszurditása. Tehát ez, ami egyszerűen letaglózó számomra. Úgy látszik, hogy a rendőrség bevethető a szólásszabadság korlátozása érdekében, ugyanakkor pedig a demokratikus rendnek, a törvényes rendnek, az utca normális viszonyainak a fenntartására meg nem vetik be rendőrséget. Az utóbbi egy-két évben annyi felvételt látunk Svédországból, Franciaországból, Hollandiából, sorolhatnánk, ahol a Németországból mennyit látunk, ahol a rendőrség bénultan nézi, ahogyan autókat gyújtogatnak és borogatnak föl, és semmi nem történik. Tehát ez az egyik praktikus megjegyzés, a másik pedig az, hogy teljesen értetetlen, hogyha már az a szándékuk, hogy a nekik nem tetsző konzervatív eszmék, azok ne jelenjenek meg, ne kapjanak nyilvánosságot, akkor miért ezt az otromba, bornit módszert választják? Tehát, hogy azért akár is nézzük, két dolgot elkövettek ezzel. Egyrészt utólag is minduntalan igazolják azt, amit a magyar miniszterelnök és egyébként az európai, meg adott esetben az amerikai konzervatív erők is megfogalmaznak a szólásszabadság korlátozásával kapcsolatban. Tehát lám-lám, amiket Orbán Viktor mond idehaza is, hogy nyugaton már milyen módon sérül a szólásszabadság, hát ezt maguk igazolják. Tehát mondják azt, hogy lám-lám, tényleg ilyenek vagyunk, tényleg ezt tesszük. Másrészt pedig az akaratuk ellenére pont ők maguk teszik sokkal nagyobb erejű politikai tényezővé a magyar miniszterelnököt, mint amely egyébként az ország nagyságából, gazdasági teljesítő képességéből következne. Tehát minden egyes lépéssel, ahelyett, hogy visszaszorítanák Orbán Viktort, mert ez a vágyuk, hogy Orbán Viktor ne legyen egy meghatározó alakja az európai politikai térnek, ők maguk növelik a jelentőségét. Tehát ekkora nagy, mondhatnám azt, onnan nézze egy politikai hibát elkövetni, amit ők elkövettek ezzel, el se lehetne képzelni. Tehát aggasztó minden szempontból a dolog. Nyilvánvalóan ezt még meg is élni. A tévéképernyőn keresztül is az ember azt mondta, hogy úristen, itt vagyunk a 80-as években. És amiről meg Péter beszéltél, tehát ezek a folyamatos atrocitások, már-már programok a zsidódiákok és a zsidó származású oktatók ellen, ez meg annyira durva, hogy egyszerűen ezzel meg az ember már nem tud józan észre mit kezdeni. Hát az, ami a közel-keleti válságnak szerintem a teljes félreértelmezése, ez a lehető legaggasztóbb dolog a napjainkban.
Valóban a vészkorszakot idézi a progresszív hübrisz?
Hát én azért ennyire nem mennék előre. Kezdeném azzal, amivel egyetértek, amit mondtatok, és aztán lesz olyan, amivel már nem értek egyet, és amivel megvitatkoznék. Tehát amivel egyetértek az, hogy hát szerintem is botrányos, ami történt Brüsszelben, ez egy nagy öngól. Tehát a Laci okfejtésével is, amit itt két szempontból is mondtál, legutóbb teljesen egyetértek, szóval ez egy öngól, a szólásszabadság és alapvetően a szabadságjogok, azt gondolom liberálisként is, az olyan fundamentuma a demokráciának, amit minden körülmények között meg kell védeni. És hát láthatóan, ami mondom, Brüsszelben történt, az távol áll ettől, de azon túlmenően, hogy ezt én, ahogy mondtam, politikailag öngólnak gondolom és elítélem, azon túlmenően azért viszont akkor itt jön az a rész, amivel nem értek egyet, amit mondhatok, hogy természetesen ugye önmagában a demokratikus normáknak a működése, a szabadságjogoknak a működése, az nem egy statikus állapot sohasem. Tehát a nyugat-európai társadalmak most egy olyan helyzetben vannak, amikor ezekért harcolni kell, amikor ezekért vívni kell. Orientációs pontokról beszéltetek, ugye Péter is, ugye a Laci is említette ezt a dolgot, hogy hát akkor most merre felé orientálódjunk, ha már a nyugaton ez van. Természetesen a nyugat, nyilvánvaló a nyugat, ami hazánk, ha úgy tetszik, oda tartozunk az értékrendünk alapján, meggyőződésünk alapján, még akkor is, ha mondom most szerintem rossz irányba megy nagyon sok minden, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is. De hát, hogy ugye a Mariék kimentek oda Brüsszelbe, és egy ilyen konferenciát akartak csinálni, azért ezt lássuk be, és ne felejtjük el azt se, hogy ahogy te is hivatkoztál, belga miniszterelnöktől kezdve az angol miniszterelnökön át, mindenki elítélte ezt természetesen, ezt a polgármesteri gyakorlatot, akik megpróbálták ezt a konferenciát ellehetetleníteni. Szóval, hogyha ugyanezt a konferenciát természetesen hasonló jelleggel Moszkvában szeretnénk megszervezni, föl sem merülhet, hogy ilyen legyen. Természetesen Kínában, Pekingben szintén föl sem merülhet. És akkor
biztos, hogy jönne? De Gábor, ezzel mit akarsz mondani? Biztos,
hogy az orientációs pontot, Laci. Az, hogy egyértelmű.
Muszáj nyugati, muszáj földrajzi orientációs pontot?
Igen, nem, ez kulturális orientációs pont is. Tehát, hogy arról van,
az a kultúra, arról van szó, hogy orientálódtunk, az változik.
Így van, tehát arról van szó, hogy most szerintem egy ilyen értelemben egy sokkal komplikáltabb helyzet van, tehát sokkal egyszerűbb volt ez 20-30 év ezelőtt, ez olyan kézenfekvőnek tekintettük. Most meg harc van, de ezekben a társadalmakban lehet vita és harc, mert akikről beszélünk, akárha már Közel-Keletet mondtad, Irán a konfliktusban Izraellel, ugye akár azt nézzük meg, akár Moszkvát nézzük meg, az Orosz Birodalmat, akár Kínát nézzük meg, föl sem merülhet a szólásszabadságnak, csak a csírái sem.
Én
természetesen
nem tudom,
az a helyzet.
Nem tudom, hogy ott milyen helyzet van, meg mit csinálnak.
Hát próbáld meg ezt a konferenciát ott megtartani, az a helyzet. Bocsáss meg, Mari, még egy gondolat ehhez, hogy egyébként meg a konferenciának meg jót tett. A konferenciára szerintem nagyon kevés figyelem lett volna, hogyha nincs ez a cirkusz.
Természetesen azzal egyetértek, hogy öngól. De azért tételezzük fel, hogyha a magyar miniszterelnök szól be, és erre összeül hirtelen éjjel 10-kor a bíróság, amelyik reggelre meghozza az ítéletét, tehát akkor milyen eljárásokat indítanának nálunk az igazságszolgáltatás függetlenségének a bizonyítékaként értelmezve ezt a dolgot. Tehát megint csak az van, hogy amit szabadott Jupiternek, azt itt nem szabad senkinek. Másrészt annyiban a párhuzamot igenis látom a 30-as évekkel, meg az azt megelőző évekkel, hogy az arrogáns agresszivitásnak teret engedünk, és mindig visszahőkölünk belőle. Tehát ez a helyzet az amerikai egyetemeken is, mert nem a randalírozókat és a fenyegetőket fegyelmezik meg, és tiltják ki az egyetemről, hanem arra kényszerítik azokat, akik meg vannak támadva, hogy akkor otthonról virtuális úton, vagy mit tudom én, online legyenek megtartva az órák. Nem az antifákat regulázzák meg, hogy ne zavarják meg egyébként a törvényes és a kereteken belül maradó konferenciát, hanem a konferenciát akarják betiltani, és szabad utat engednek az antifáknak. Ahogy nálunk is, az a nőt, aki 800 kilométert utazott azért, hogy itt megverjen embereket Olaszországból, aki egyébként tanárnő, csak úgy mondom, nem tudom, mire tanítja a gyerekeket, annak az érdekében indítanak mindenféle mozgalmat, hogy lehet innen kiszabadítani őt, és visszaengedni őt, hogy a többi embereket is verje. Tehát, hogy teret engedünk, és visszahőkölünk az arrogancia és az agresszivitás elől. És szerintem ez borzalmas, ez megengedhetetlen. Ugyanazt csinálja ez az antifa mozgalom, mint az SA-t csinált Németországban. Meg a Lenin fiúk csináltak mindenhol.
Csak még fejben nincs a kezükben.
Honnan tudod? A vasdorong, hát az is egy
fajta. Azért van más lényeges különbség, és azért ne felejtsük el azt, hogy amiről most te beszélsz, ezt még egyszer mondom, én úgy értelmezem, és ez a döntő különbség köztünk, hogy ez a demokrácia keretei között egy vita, amiben egyébként abban,
Gábor, miről beszélsz,
abban én egyetértek, amit ti mondtok, hogy ez nem jó irány, ahogy én is ezt már számtalanszor elmondtam a woke cancel culture és egyebekkel kapcsolatban, ez rossz irány, mert a szabadságjogoknak a gyengítése, felszámolása, korlátozása felé hat. De ezek demokráciák lesz, a nyugati demokráciákban annyi erő, hogy ezzel szembenézzenek. Amiről ti beszéltek, vészkorszak, azért az azzal kezdődött, hogy jött Hitler és felszámolta a demokráciát.
Nem azzal kezdődött, nem. Egyáltalán az nem. Más, az eszádódzódásával, a megfélemlítéssel, és azzal kezdődött, hogy mindenkit elhallgattak.
A Weimari köztársaság, köztársaság idején, Gábor, tehát biztosul nem úgy volt, hogyan te mondod, akkor még a náci párton belül se volt egyértelmű az, hogy végül is a müncheni szárny fog győzedelmeskedni, és Hitler lesz a vezető. Na de azért ne haragudjál.
Jó, most reális veszélynek érzed azt, hogy jön Trump, felszámolják a demokráciát az Egyesült Államokban?
Azt, amiről a Laci beszélt, hogy a rendfenntartó szervek meghőkölnek, és nem látják el a feladatukat. Ezt érzem a
ott, ahol el kéne látniuk a feladatukat, ott nem látják el, és egyébként ne arra, hogy Gábor a normális demokratikus keretek közé azt szerintem nem tartozik, hogy a rendőrség azzal fenyegeti mondjuk a szálloda tulajdonost, hogy ki fogják kapcsolni az áramát. Hát ez nem a demokratikus jogállami keretek között zajló vita, amiről nem te beszélsz.
Hanem ez a hatalommal
való visszaélés.
Rendben van,
de
csak
azt mondjam még el, hogy a kéteringest megfenyegették azzal, hogy a gyerekeinek tudják a mobil számát, és tudják, hogy
de ez természetes, hogy ezek szerint teljesen helytelen, és olyan dolgok, amiket azt mondom, minden józan ember...
De te elmaszhatod megint a dolgot, Gábor.
Nem, minden józan embernek kell ítélni.
Arról, hogy milyen irányba menjen a világ. Itt nem erről van szó.
De Laci, de te elfelejtesz egy lényeges momentumot, amikor erről vitatkozunk, az, hogy persze ez helytelen dolog, hogy a villanyt le akarják, vagy ezzel fenyegetnek, hogy lekapcsoljuk a villanyt, meg a kéteringes, meg egyebek, amiket te mondtál, de mégiscsak a belga miniszterelnök azt mondja, hogy ez helytelen. Mégiscsak a bíróság a végén, most ez mindegy, hogy nem milyen procedúra lévén úgy dönt, ahogy dönt.
Hogy lenne már mindegy? A bíróság azért dönt úgy, mert a miniszterelnök azt mondja, hogy ez helytelen.
De nem azért, honnan tudod, ezt te feltételezed
egyébként. Miért ült össze a kettőször helyt adtak annak,
én nem ismerem a pontos szabályokat, hát hogy hogyan működik.
Úgy történik, hogy este 10-kor összeülnek az óra miniszterelnök.
Akkor hadd mondjak nektek egy párhuzamot, mert ezt átélted, Mari, de én meg átéltem annak idején más, és egyébként megjegyzem, nekem ugyanez jutott eszembe róla, amikor egyébként én is fel voltam háborodva, amikor láttam ezeket a híreket, de egyáltalán nem gondoltam ilyen apokaliptikusnak a képet, mint ahogy ti lefestetek egyébként a nyugati demokráciákkal kapcsolatban, hanem azt gondolom, hogy ez a demokrácia működésének bizonyos szempontból egy mutatója, velejárója, amit látunk. Szóval amikor én ezt láttam, és fel voltam háborodva az eseményeken, nekem az jutott eszembe, hogy nekünk ebben rutinunk van Fidesz alapítóknak, mert mi azt csináltuk 1988-ban, amikor megcsináltuk a Fideszt, hogy elkezdtünk gyűléseket tartani, és persze nem engedélyezték ezeket, mondom se kell, próbáltak mindenhonnan kitúrni minket.
Demokratikus államrendben.
Jurta színház, meghirdettük, hogy Fidesz gyűlés lesz, és azonnal, ugye betiltott, megmondták a Jurta színháznak, hogy kizárt, lekapcsolják az áramot, stb., nem lehet, és akkor mi azt találtuk ki,
és akkor mi... volt érdemes a nyugathoz kapcsolni.
Na, mi azt találtuk ki, hogy azt mondtuk, hogy itt van találkozási pont mondjuk az oktogonon, találkozási pont volt, oda mentünk néhánynak, csak azt mondtuk, hogy na most elkezdünk sétálni, és elmegyünk valahová. Nem mondjuk meg, senkinek se, ti se kérdezzétek, hogy hová megyünk, ahova el fogunk menni, ott meg tudjuk tartani a gyűlést. És kivettünk egy mozit, azt mondtuk, hogy egy filmet akarunk levetíteni, bementünk a moziba, és megtartottuk a Fidesz gyűlést. Természetesen a filmet nem vetítettük el. Na, nekem ez jutott eszembe erről a történetről, hogy ezt már mi átértük a Kádár rendszerbe, azzal a lényeges különbséggel, hogy ott nem volt miniszterelnök, aki azt mondja, hogy de gyerekek, ez nincs rendben, és tessék nekik lehetőséget adni és megszólalni, hanem ez a rendszernek a működése.
Ellenállás. Tehát azért ne legyen már az, hogy 2024-ben kvázi a 80-as évek végét idéző demokratikus ellenállás kelljen működnie egyébként a regnáló politikusoknak. Ez az egyik, a másik pedig, hogy hát azért elnézést kérek, de folyamatosan a jogállamot kapjuk a nyakunkba is. Az, hogy most mikor ül össze a bíróság, az valóban enyhén szólva is pikáns. De az, hogy a belga demokratikus jogállamnak a létező aktorai, polgármesterek, stb. Egyébként a belga alkotmányt, a jogállam alapját nem tartják be, akkor milyen jogállami
kérdéseket vetnek fel Magyarországon? A végén jogszerűen megtartották ezt a konferenciát.
De az Gábor, szörnyű, hogy nem előre.
Azért szomorú az, amit most itt előadsz, a kívülről hallanád magadat, szerintem sírva fakadnál. Tényleg, egy szóval úgy hívják, amit csinálsz, hogy szerecsenmosdatás.
De, nem, de ez,
de ez de most már mindjárt sírva fakadok.
Nem, de komolyan mondom, mert a 80-as év, pont amit leírtál a kádárrendszer működésével kapcsolatban, az történt most Belgiumban.
Nem,
és te úgy csinálsz, mint hogyha nem
az
történt
van egy lényeges
volna.
Különbség, ezt mondom neked, hogy jogszerűen a végén megtartották ezt a konferenciát.
Mi
nem tudtuk
mégsem
jogszerűen megtartani egy gyűlést, az a helyzet. Mi nem tudtuk. Okay. Szóval ez egy lényeges különbség.
Hát itt is tolódott egy napot.
Oké, okay, rendben.
Nem jogszerűen.
De nincs rendben, Gábor, de nincs rendben.
Persze,
mert nincs rendben. Ideig jusson a
de dolog. Laci, ezt nem érted, hogy amivel én érvelek, az, hogy persze, hogy nincs rendben, csak azt értsétek, mert ez nem azt jelenti, hogy nincs demokrácia.
De azt állítod, hogy ez ha egy normális dolog a demokráciában.
Az, hogy rossz irány, demokratikus körülmények között épp rossz irányban megy a nyugaton sok minden. Például ez is, ami a konkrét brüsszeli példa. Ez valóban rossz, ez ellen föl kell lépni, de nem arról van szó, hogy átalakultunk diktatúrává, ugye itt a vészkorszakot festettette fel a kérdésedbe, vagy
nem
valaki, úgy. Tehát nem,
nem
ez a helyzet.
Péter mondta először a 38
idézetet. És én is csak idéztem azoktól, akik...
Szóval nem ez a helyzet, azt gondolom, nem ez a helyzet, mondom, hanem az, hogy demokratikus körülmények között vita zajlik egy olyan irányról, ami rossz.
Én meg azt mondom, hogy az arrogáns, agresszív erőszaknak engedni nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes.
Úgy ezt mondtam én is.
Mert, hát ezt mondta. Mert ebből már megtapasztaltuk, hogy a végén mi jön ki. Hogy a végén mi jön ki. Majd akkor nem csak vasdoronggal fognak ide járni, verni, mint ahogy ezek az olasz, meg egyéb német antifák csinálták, hanem majd akkor szereznek fegyvert is. És akkor mi lesz? Ezt meg kell várni?
Hát ráadásul ez a legálszentebb indok volt, hogy arra hivatkozva tiltja be a polgármester a konzervatív konferenciát, hogy ma jönni fog az Antifa. Hát ha jönni fog az
azért
Antifa, akkor a rendőrök
igen.
biztosítsák a konferenciának a törvényes keretek a lebonyolítását.
Ez lett volna a jogállam is.
Menjünk tovább, azért, mert most már felvetetted, hogy mi van, ha verik az embereket, vagy ha majd verik. Tehát azért ugye a közel-keleti konfliktusnak a rezgéseiről már beszéltél, Péter, meg mindannyian előhoztátok. Az egyik olyan rezgése azért ennek az volt, amikor egy zsidó hallgatónak az egyik amerikai egyetemen majdnem kiverték a szemét azért, mert videózni merészelt. Mindenki nyomja a telefonon a reg gombot egy palesztin párti tüntetésen. És mindeközben az Egyesült Államok azt mondja, hogy neki az Izrael és a közel-keleti konfliktus megoldása, a közel-keleti térség békéje, biztonsága rendkívül fontos. Na most hogyan kezelheti majd úgy az amerikai politikai mainstream ezt a dolgot, hogyha adott esetben mondjuk a véleményformáló elit vagy értelmiség az pont a kezelés ellen van? Tehát azért ez egy őrült nagy problémát vet föl. Valóban igaz az, hogy adott esetben valamiféle harmadik világháborúnak a parazsát látjuk magunk előtt, és hát pont az ilyen jellegű dolgok, ami Brüsszelben is történt, azért ezt is valahol előrevetítik. A második világháború nem 1933-ban kezdődött, amikor Hitlert először beválasztották a Reichstagba, hanem egyrészt 1918-ban, másrészt a Weimári köztársaságban.
A második világháború 39-ben kezdődött.
Mondjuk a távol-keleten nem, de
én azt mondtam, hogy 33-ban beválasztották Hitlert a Reichstagba, nem az volt a második világháború gyújtópontja, hanem annál sokkal korábban volt. 39-ben kezdődött, persze.
Így van, akkor kezdődött, és előzménye volt sok minden, de...
Hát, többek között az első világháborúnak az igazságtalan békéje.
Így van, az első világháborúnak a folytatása hát az volt.
De azt meg egyébként, hogy mikor kezdődik egy világháború, nem tudhatjuk. Én éppen Kelemen Hunorral arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy valójában az első és a második világháború kirobbanásakor sem beszélt senki se arról, hogy világháború robbant ki. Tehát utólag vált egyértelművé, és ne adja jó Isten, de elképzelte egy olyan abszurd helyzet, hogy 50 év múlva a történettudomány azt fogja mondani, hogy a harmadik világháborúnak a kirobbanása az akkor volt, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, vagy akkor éppen, amikor a gázaiak megtámadták Izraelt. Tehát utólag csak azt akarom érezni, hogy nem tudjuk, nem is tudhatjuk, hogy most benne vagyunk-e már egy olyan új korszakban, ami egyébként később, amit később majd világháborúként fog...
Jó, de Ukrajna, vagy a gázai övezet, vagy az izraeli-iráni konfliktus, ez most parázs, vagy pedig csak történik?
Nem, én nem gondolom, hogy ezek ne függnének össze. Tehát az naivitás feltételezni, hogy ezek ne függnének össze, az is naivitás feltételezni, hogy az afrikai eseményekettől függetlenek. Tehát egy olyan globalizált világban élünk, ahol minden mindennel összefügg. És azt gondolom, hogy az egy igazán nagy probléma, ahogy a Közel-Kelettel kapcsolatban megváltozott az a vélemény klíma, ami hosszú időn keresztül a nyugati országokat jellemezte, és egy feltétel nélküli Izrael mellettiséget jelentett. Azt kell, hogy mondjam, hogy a nyugati világ, és ebben az Amerikai Egyesült Államoknak az elitje is benne van, míg a nyugat-európai már régebb óta Izrael ellen fordult. És Izraelnek egy olyan helyzetbe kell most az állami létét és a fennmaradását biztosítani, amikor a vélemény klíma ellene van. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye tulajdonképpen az történt, hogy Izrael októberben megtámadták a Hamas terroristái, nemrég egy jelentős drón és rakétatámadás érte Irán felől, és a legnagyobb támasza az Amerikai Egyesült Államok pedig megtiltotta, hogy erre válaszoljon. Na most ez két dolog, ez azért is nagyon megváltoztatja a helyzetet, mert maga az, hogy a Hamas egy ilyen támadást tudott Izrael ellen sikeresen végrehajtani, az az elrettentéssel élő Izraelnek a sebezhetetlenségében táplált hitet azt aláásta, most pedig, ha nem tud válaszolni egy a területét ért jelentős drón és rakétatámadásra, most mindegy, hogy azért, mert megtiltják neki, vagy azért, mert nem képes rá, ez csak még jobban aláássa azt, hogy tulajdonképpen szabad a pálya, gyerekek, hát nem tudják megvédeni magukat. Tehát ennek is szerintem nagyon súlyos következményei vannak, és csak még egy mondat, nem vagyok meggyőződve arról, hogy az az amerikai vezetés, amelyik ezekről a kérdésekről most dönt, hogy az kellően megfontolt és kellően stratégiai gondolkodású, és nem pedig adhok döntések sorozatát éljük meg.
Mindeközben folyamatosan arról van szó, hogy a Közel-Kelet stabilitása világszintű kérdés, és az Egyesült Államok is ezt mondja.
Én azt gondolom, egyetértve szintén azzal, hogy ezek nagyon szorosan összefüggő kérdések. Ugye a nyugat az előző példánkhoz, vagy az előző témánkhoz visszatérve, a nyugat folyamatosan távolodik azoktól az értékektől, és attól az értékrendtől, ami évtizedekig meghatározó volt. Ez egyet szintén azt gondolom, hogy ez meggyengíti a nyugatot. Az amerikai külpolitikának a problémái nem Bidenhez, hanem már az Obama kormányzathoz kötődtek, akkor szerintem találóan mondta valaki, hogy Amerika olyan helyzetbe került, hogy az ellenségei nem félnek tőle, a barátai meg nem bíznak benne, mert a szövetségeseit bármikor kész cserben hagyni, ez történik szerintem most Izrael esetében is, és abszolút nem számol azzal, hogy hát nem Izrael az, aki Iránt meg akarja semmisíteni. Izrael nagyon jó viszonyban volt Iránnal az állam alapításától egészen az ajatollahok hatalomra kerüléséig. A legjobb közel-keleti szövetségese volt Izraelnek Irán. Semmilyen követelése Izraelnek Iránnal szemben nincs, de az iráni vallási vezető október 8-án azt mondta, hogy hát ez a mészárlás, ami október 7-én történt, ez is Allah felsőbbrendűségét mutatja. Tehát őnekik egy vallási kötelezettségük, hogy meg akarják semmisíteni Izraelt. Erre a nyugat úgy tesz, mintha ez nem létezne, ez a politika, mintha a Hamas alapokmányában nem szerepelne az, hogy őnekik az életcéljuk az, hogy megsemmisítsék Izrael államot, és állandóan Izraelnek mondják, hogy ti kössetek békét azzal, aki téged meg akar semmisíteni. Én ajánlom mindenkinek, hogyha van egy tud valakiről, aki őt meg akarja ölni, akkor álljanak össze egy lakásba, és éljenek együtt a továbbiakba. Épp ezt ember ezt nem várja el senkitől, hogy ilyet megtegyen. Mégis a nyugati világ ezt várja el azok, attól az országtól, ami leginkább képviseli a nyugati értékeket egyébként a térségben, és amelyik egyébként bizonyos értelemben Európát is védelmezi, ugye néhány évvel ezelőtt éppen egy március 15-i rendezvényen a magyar miniszterelnök a Kossuth téren erről beszélt, hogy az a harc, amit Izrael folytatott az iszlám előretörésével, az a mi harcunk is, mert Európát védelmezi meg, és az európai értékeket próbálja képviselni. De most ebben a helyzetben most az, hogy az amerikai vezető politikusok rövid távú megfontolásból, hogy néhány államban, ahol a muzulmán szavazók a demokraták győzelmét eredményezhetik, emiatt ők feladják Izrael támogatását, és azt mondják egy országnak, hogy nem védheted meg magadat, mert nem csak Iránnal szemben, még a Hamasszal szemben sem védekezhet, mert azt megmondja Amerika, hogy nem támadhatjátok meg Rafát. Tehát hiába tudjuk, hogy ott vannak az egész terrorakciónak a kezdeményezői, ott lehetnek a túszok is, nem avatkozhattok be, mert a mi ízlésünk ennek nem felel meg, miközben egyébként az iraki háborúban összehasonlíthatatlan nagyobb volt a civil áldozatok aránya, mint most. Az afganisztáni háborúban összehasonlíthatatlan nagyobb volt a civil afgánok, de Izrael ezt nem teheti meg. Ez ugyanaz, mint a konzervatívok nem ülhetnek össze Brüsszelben, vagy a nemzeti alapú konzervatívok, mert hogy az ő véleményük az a demokráciára veszélyes, ugye most ez az amerikai politika, és hogy Izrael is veszélyezteti a világ békét, nem Izrael veszélyezteti, azok, akik fel akarják számolni, és akik egyébként, ezt is mindig elfelejtjük nyugaton, nem csak Izraelben akarják a kalifátust létrehozni, hanem mindazokon a területeken, ami egykor iszlám uralom alatt volt. És az iszlám állam az csak az egyik változata volt ennek, Irán a másik változat, ugyanaz Pepitába, ugyanúgy, csak egy más vallási alapon, ugyanúgy létre akarja hozni egy olyan világuralmat, vagy először egy térségi uralmat, ami helyreállítja az ő meggyőződésük szerint a világ rendjét, de ebbe a többieknek az elpusztítása is beletartozik. És a nyugat ebben a konfliktusban nem áll a megtámadottak mellett, ahogy a brüsszeli rendőrség sem a megtámadottak mellé áll, hanem szembefordul velük, és ez az, ami szerintem, ez egy nyugtalanító fejlemény, szerintem a közel-keleti háborún, a nagy közel-keleti háború az, amíg ezek a feltételek nem változnak, elkerülhetetlen. Tehát amíg Irán nem adja fel azt, hogy megsemmisíti azokat, akik az ő értékrendjével egybe vannak, vagy ellentétben állnak. Én nem tudom, hogy az amerikai politikusok a saját szavazóiknak mit mondanak, amikor azt látják, hogy a halál Amerikára jelszót éneklik Teheránba is, meg most már Washingtonba is halál Amerikát kiáltanak azok, akik amerikai állampolgárként ott élnek, hogy ez alatt, akik ezt kiabálják, mire gondolnak?
Mélységesen egyetértek azzal, amit Péter mond, szerintem nagyon jó volt a látlelet. A legnagyobb problémaként azt látom, hogy mindezen nincsenek tisztában a magyar és az amerikai, meg a nyugat-európai televízió nézők vagy olvasók egyszerűen, mint hogyha átenne mosva az agyuk, és egyébként a nyugati mainstream az úgy viszonyul a közel-keleti politikához, mint annak idén a szocialista blokkban viszonyultak. Tehát ahogyan menő volt egy kommunista vezetőnek Arafattal fotózkodnia, nagyjából most itt tartunk. Tehát ebbe az értelemben is, ami Nyugat-Európában meg Amerikában történik, az a szocializmusnak az újra értelmezése.
Narratíva most,
igen. És az, amiről beszéltél, tehát hogy mindezt alátámasztják teljesen hamis állításokkal. Tehát itt az internet tele van azzal, hogy a szegény irániak azok csak válaszlépést tettek valójában a damaszkuszi nagykövetségnek
ahol a turisták lebombázása miatt. Néztek, igen. Néhány tábornok mit csináltak ott?
Hát először is áll a damaszkuszi iráni nagykövetség. Tehát nem igaz. Tehát ez tele van vele a sajtó. Mindenkitől azt hallom, én is ilyen személyes beszélgetés, de hogy az izraelnek miért kellett az iráni nagykövetségét lebombázni, nem bombázták le.
Azért a mellette
levő épületet bombázták le.
A konzulátus melletti épületet.
Amely
egyébként a konzulátushoz tartozott.
Igen, igen, de hát
mondjuk... Tehát diplomáciailag egyébként iráni területnek számít.
Amely egyébként pontosan azt a célt szolgálta, hogy onnan támadják meg Izraelt. Tehát az, amit Péter mondott, hogy mit mond az iráni vallási vezető, az gyakorlati, konkrét lépésekben jelenik meg. Na most ezzel együtt is, akár is nézik, több száz rakétával és drónnal támadták Izraelt. Tehát a valóság az éppen az ellenkezője. Ugyanazok támadták több száz rakétával és drónnal Izraelt, akik itt hosszú évek óta fenyegetik Amerikát atombombával, atombomba összeállításával, revolverezik gyakorlatilag az egész nyugati világot, tehát nonsens dolog, erre nem lehet európai, amerikai békepárti ember, erre nem mondhat semmi, már csak az, hogy ezt meg kell állítani, ezt nem lehet tovább vinni. Szeretnénk, hogyha egy normális, régi, élhető Irán lenne jelen a politikai térképen, de egy pozitívumot én látok, lehet, hogy ezt rosszul érzékelem, hogy azért arab országok is fölálltak Izrael mellé, és konkrétan abban, hogy ilyen hatékony volt a légvédelem.
A Jordánia.
Így van, Jordánia. Abban nem csak az izraeliek vettek részt, hanem Jordánia. Az a Jordánia, amelyik évtizedekkel korábban azért nem éppen baráti viszonyt ápolt Izraellel.
Hetekkel korábban sem.
Igen, hetekkel korábban sem. Tehát, hogy van ott némi józanság, és a stabilitásra való törekvés, az mégiscsak ezt mutatja.
Életösztön inkább.
Életösztön, ez is igaz.
És tudják, még hogy ők lesznek a következők.
És még egy apró dolog, tehát ugye ma nem úgy néz ki a politikai térkép, ha én jól érzékelem, hogy ki az, aki az Izrael pártjában is, ki az, aki mondjuk a ottani a palesztinok, vagy éppen, tehát melyik ország az, aki Izrael pártjában, és melyik az, amelyik mondjuk Irán és a palesztinok pártján van, hanem az országokon belül azok a politikai törésvonalak, amelyekről már az első témánál is beszéltünk, az nagyon jól megjelenik, tehát az Egyesült Államokban is és a nyugat-európai országokban is gyakorlatilag a társadalomnak az egyik fele az egyik, a másik fele pedig a másik oldalon áll, ami megint azt a erős polarizáltságot és polgárháborús hangulatot vetíti elő elénk, amitől annyira tarthatunk.
De ha már említetted az atomtölteteket, hát elkezdődött az atomtöltetek számolgatása a szakértők között, és ugye miközben nagyon helyes, hogy Európa kiáll a megtámadott mellett, és már térjünk át egy picit az orosz-ukrán konfliktusra, tehát Ukrajna mellett kiáll, mindeközben azért már tehát gyakorlatilag egyfajta ilyen háborús pszichózis kezd kialakulni, már számolják, hogy Franciaországnak megvan-e a 300 működő atomtöltete, az oroszoknak mennyi lehet, az Egyesült Királyságban mennyi van Amerikának, és akkor tegyük még hozzá a reszlit. Ez azért egy kicsit ijesztő.
De. Ijesztő valóban, és hogyha megengeded, István, azért én visszakanyarodnék egy kicsit az izraeli kérdésre, mert ott is szóba
itt
került.
Itt is minden először.
Így van, meg szóba került, hogy a harmadik világháború, ugye a Mari is ezzel indított. És azért hadd szögezzem le, hogy én teljes messzélességgel Izrael mellett vagyok, és nagyon fontosnak tartom ezer okból egyébként Izraelnek a létét, működését, azt gondolom, hogy az egész zsidó-keresztény civilizációnak nem csak hogy a bölcsője, hanem ahogy Péter is utalt rá itt többek között, jelen pillanatban is egy lényeges szerepet játszik e téren, tehát civilizációs szempontból is, kulturálisan is, a hagyományaink szempontjából, és nem szabad elfelejtenünk az egész térségnek az egyetlen demokráciája. És közben fantasztikus gazdasági fejlődést produkáltak, olajkincs nélkül. Ugye az elmúlt évtizedekben, ez se szabad elfejteni, tehát le a kalappal Izrael előtt, és nagyon fontos, még egyszer mondom, kulturális, politikai, gazdasági szempontból is mindannyiunknak, hogy mi történik Izraelre, egyáltalán nem mellékes kérdés a mi kultúránk szempontjából. Tehát én maximálisan mellettük vagyok, de azért néhány megjegyzést az egész ügyhöz annyit hagyd tegyek, hogy először is szerintem, ugye amit a Laci mondott, az egy nagyon lényeges fejlemény, te ugye Jordániát hoztad elő, azért nem csak Jordánia vette be részt, hanem Szaúd-Arábia is. És itt van a helyzet kulcsa, hiszen az egész Hamas támadás nagy valószínűsége azért történt, hogy megtorpedozzák a Szaúd-Arábiával történő béketötés, vagy egyfajta megegyezést, így van, Izrael részéről, ami az Ábrahám megállapodásoknak a része lett volna, ami egyébként Trumphoz kötődött, és egy nagyszerű, fantasztikus dolog volt egyébként szerintem a Közel-Keleten. Senki nem tudta elképzelni 5 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen helyzet, hogyha már te szoba hasonlatodról beszélünk, Péter, hogy egy ilyen helyzet előállhat, hogy egyszer csak elkezdenek tényleg, valóban, ezek együttműködni, ezek a felek egymás, ez egy csodálatos dolog. És nagyon nagy dolog, és hozzátenném, ebben az Egyesült Államoknak kulcs szerepe van. Tehát nem, hogy én az amerikai politikát, azt gondolom, hogy annak is vannak kilengései, de azt gondolom, hogy nagyon komolyan fókuszál erre az ügyre, nagyon komoly eredményei is vannak, lásd az Ábrahám megállapodások, és azt se felejtsük el, hogy a sokszor kritizált általatok is, meg általam is kritizált Joe Biden elnök a demokrata pártnak azt a szárnyát vezeti, amelyik Izrael barát. Tehát ők Izrael mellett elkötelezettek. Kétségtelen, hogy van az egész nyugati közvéleményben és az Egyesült Államokban is egy elfordulás Izraeltől, tehát ez úgy van, ahogy a Mari is itt az elején felvázolta, hogy van egy rossz gondolkodásmód szerintem is, de azért elég sokan vannak még jelen pillanatban Izrael mellett. Ez az egész történet mutatta, hiszen most ha Szaúd-Arábiát meg Jordániát mondtuk, azért ne felejtsük el, hogy kulcselem volt Izrael megvédésében az Amerikai Egyesült Államok segítsége, Nagy-Britannia segítsége, Franciaország és Németország segítsége. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly együttműködésről volt szó, és szerintem jogos Amerikának az a törekvése is, hogy igyekszik elkerülni egy újabb konfliktus, egy háborúvá, egy Irán és Izrael közti háborúvá szélesedést. És akkor itt kanyarodnék rá arra, amit mondta az atomfegyverekre és a harmadik világháborús fenyegetése, hogy ezek egyáltalán nem hangzanak jól, amikről most itt beszélgetünk a jövő szempontjából, meg lehet, hogy úgy van, hogy a Laci mondta, hogy két évtized múlva visszatekintve azt fogjuk mondani, hogy ezek már olyan előjelek voltak, amelyek vezettek valami felé. De én azért szeretnék ebbe is optimista lenni, és nem pessimista, és azért azt gondolom, hogy azért sok tanulság van előttünk, például itt van ugye az egész atomfegyver probléma, ha már te ezt szóba hoztad. Az atomfegyver egy paradox történet, mert a megjelenése egyúttal féken tartotta a gátlástalan háborúzást is. Tehát én egyáltalán nem gondolom azt, hogy Sztálin a második világháborúban megállt volna, hogyha nincs az amerikai atomfegyver. Tehát sokkal rosszabbul néznek, sokkal drámaibb időszak lett volna akkor a második világháború után, vagy annak folyamányaként. Tehát ez egy kulcsfontosságú szerintem, hogy megjelent a világban ilyen értelemben, ugye a magyar tudósok közreműködésével is ilyen értelemben az atombomba. Ez segíthet abban, hogy a háborús konfliktusok, vagy a háborús eszkaláció, főleg a nagy hatalmak között valamilyen módon féken tartsuk. Tehát én... Helyi háborúk biztos, hogy lesznek, de ugye a te kérdésed a harmadik világháborúra vonatkozott. Én nem gondolom jelen pillanatban, hogy nem látom a horizonton a harmadik világháborút, ahhoz ugye a nagyhatalmaknak az olyan drámai egymás feszülése kellene, amely konkrét háborús konfliktust jelent nagyhatalmak között. Egyelőre, hála Istennek, ez nincs a horizonton.
Akkor sem, hogy tömegesen jelennek meg nyugat-európai katonák Ukrajnában, mert most is vannak, ezt tudjuk.
Hát előtte még egy szempontot azért idehoznék, ami hasonlóan van Ukrajnában is, mint Izraelben. Tehát több százezer magyar állampolgár van Izraelben is.
Bizony.
Tehát azért arra is kell figyelni, hogy ott is van egy jelentős kisebbség, nem csak Kárpátalján. Tehát ez szerintem emiatt a mi számunkra nem egy közömbös dolog, hogy ott mi történik. Összességében az orosz-ukrán háborúban úgy látom, hogy a dolog eldőlt, hogy Oroszország ezt a háborút meg fogja nyerni. Elsősorban azért, mert Ukrajna kifogyott a katonákból. És igaz, hogy most az Amerikai Egyesült Államok egy jelentős pénzügyi segítséget mégiscsak megszavazott, amit hosszabb időn keresztül nem sikerült átvinni a kongresszuson, de hát ennek az eredményeként elsősorban az amerikai hadipari megrendelések fognak nőni, másrésztről pedig hát Ukrajnába, mire eljutnak ezek az új fegyverek, addigra lehet, hogy már késő lesz. Amit azonban nem értek, és ez az európai országok tekintetében van, itt két dolgot nem értek. Az egyik, hogy nem értem, hogy miért gondolják azt, hogy az eddigi, a 2002. februárjától mostanáig lezajlott háborúnak a tapasztalatait nem kell figyelembe venni, és ezek a tapasztalatok azt mutatják, hogy itt elsősorban a katonák száma, a katonáknak az elszántsága, a harci kedve, az, hogy még hajlandóak-e a frontra menni és ott feláldozni az életüket, ez a döntő. Tehát az emberi tényező a döntő. Másrészt pedig a hagyományos eszközöknek a hatalmas mennyiségben levő megléte, amivel az oroszok rendelkeznek. Tehát nem igaz az a kiinduló pont, ami még a háború elején volt, hogy annyira magasabb színvonalúak az amerikai haditechnikai eszközök, hogy ezek minden ezt a két dolgot kompenzálják, ez nem igazolódott be. A másik dolog, amit nem értek, és amit amit egyszerűen nem is tudok megemészteni, az a háborús retorika, az a háborús érvelési készlet, amivel a nyugat-európai országok dolgoznak, hogy kvázi ez a mi háborunk. Tehát ha ezt ők úgy érzik, hogy ez az ő háborújuk, az ő demokráciájukat védik a Dnyeper partján, akkor menjenek oda. Ne csak az ukrán és az orosz katonáknak az életét tegyék kockára. Szerintem ez semmi más, mint azoknak az embereknek a leértékelése, ennek a régiónak a leértékelése. Tehát nekünk az a dolgunk itt Kelet-Európában, hogy meghalljunk azért, hogy ők biztonságban és demokráciában éljenek. Milyen érvelés ez? Hát 600 ezer körül van a halottak száma Ukrajnában. Millióra rúg a sebesülteknek a száma, bárki megnézheti azokat a képeket, amik ott vannak. Hát tönkretették az életük kereteit, lerombolták a környezetet, ezt csak a zöldek miatt mondom, az infrastruktúra romokba hever, az életük tönkrement, milliók, tízmilliók mentek el az országból. Hát mi ez? Tehát, hogy ezt mind megéri azért, hogy ők biztonságban érezzék magukat, és hogy egyébként pedig ezzel a dologgal játszadozzanak, mert ez nem más, mint kokettálás a másoknak az életével, amit itt a nyugat-európai politikusok csinálnak, és megmondom őszintén, hogy ez is ugyanolyan kiábrándító a számomra a nyugatból, mint amilyen kiábrándító volt az, ami most történt Brüsszelben.
Jó, azért ehhez az oroszok is kellenek.
Igen.
Ez a végszó.
Pedig most akartam vitatkozni.
Egy mondatot, Mária.
Igen.
Válaszolj, ehhez az oroszok is kellenek.
Hát de most nem őróluk beszéltünk.
Értjük,
Nyilván, hogy a háborút ők kezdték, és a háborút, amíg tudják, folytatni fogják. Ez nem is kérdés. De most nem erről beszéltünk.
Azzal, amit elmondtál, az egyet értek, csak ne csináljuk úgy, hogy mint hogy ebben az oroszok nem lennének benne ugyanannyira.
Hát az oroszok a főfelelősök.
Önélkülük nem lenne háború.
Akkor ez a probléma nem állna fönn.
Igen.
Innen folytatjuk. Legyen béke. Köszönöm, hogy eljöttem.
Az jó lenne.
Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, és meghallgathatnak minket a Spotify-on is. Az Ez itt a kérdés következő műsorában a pénz jövőjéről és a jövő pénzéről lesz szó. Tartsanak velünk holnap is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Thank you.